Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai napi szentmisén az első olvasmány a Számok könyvéből való. Amikor Bileám fölemelte tekintetét, s elnézte a törzsek szerint táborozó Izraelt, rászállt az Isten lelke, és ő szózatba kezdett e szavakkal. Így beszél Bileám, Beor fia, így beszél a mélyreható tekintetű ember. Így beszél, aki felfogja Isten szavát, látja a mindenható arcát. Istentől kap választ, a szeme megnyílik. Milyen szépek, Jákob, a sátraid, és hajlékaid, Izrael, mint a szétterülő völgyek, s a kertek a folyó mentén, mint az Úr ültette tölgyek, s a cédrusok végig a parton. Hős támad utódai körében, uralkodik majd számtalan népen, hatalmasabb lesz minden királynál, Agágnál és királysága dicsőségénél. S beszélni kezdett, és ezt mondta: így beszél Bileám, Beor fia, így beszél a mélyreható tekintetű ember, így beszél, aki felfogja Isten szavát, birtokolja a magasságbeli tudását, látja a mindenható arcát. Istentől kap választ, s a szeme megnyílik. Látom, de nem most. Látom, de nem közelről. Csillag tűnik fel Jákob törzséből. Jogar sarjad Izraelből. Ebben az ószövetségi szövegben egy titokzatos pogány profétáról, Bileámról hallunk. A 20. századnak egyik legérdekesebb bibliai régészettel kapcsolatos felfedezése pontosan az ő személyével van kapcsolatban. Jordániában találtak egy ammonita szentélyt Deir Allah nevű település közelében. És ennek a szentélynek a falára egy ősi profétai jövendőlés volt fölírva. És a régészek legnagyobb megdöbbenésére ez a jövendőlés így kezdődött: így szól Bileám, Beor fia, a mélyreható tekintetű ember, aki látja a mindenható arcát, Istentől kap választ, a szeme megnyílik. Pontosan ugyanazokkal a szavakkal indul ez a jövendőlés, mint ahogyan a Bibliában is halljuk Bileám prófétát beszélni. Kézzelfogható bizonyítéka jele ez a bibliai hagyomány hitelességének. Bileám egyébként a legelső olyan bibliai személy, akiről Biblián kívüli szövegben is hallunk. Bileám próféta bátran jövendől az eljövendő messiásról. Az ellenséges király Bálák, Moáb királya, arra akarta őt megkérni, illetőleg jutalmakkal, sőt néha fenyegetéssel is rávenni, hogy Izrael népét megátkozza. És ez a pogány próféta, nem törődve a fenyegetésekkel, követi a lelkében érzett isteni indítást. Látja a Jákobból támadó csillagot, a messiás fényét, a csillagot, amely jelzi az ő születését, megáldja Isten népét, s jövendől a majd közülük támadó fejedelemről. Mennyire más ezzel szemben az a magatartás, amit az evangéliumban látunk a főpapok részéről. Amikor Jézus a templomba érve tanított, oda mentek hozzá az írástudók és a nép vénei, s megkérdezték: miféle hatalom birtokában teszette ezeket? Ki adott neked hatalmat ehhez? Jézus így válaszolt: én is kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, én is megmondom, milyen hatalom birtokában teszem ezeket. Honnan volt János keresztsége? Az égből vagy az emberektől? Azok tanakodni kezdtek egymás között. Ha azt mondjuk, hogy az égből, azt fogja kérdezni, akkor miért nem hittetek neki? Ha azt mondjuk, hogy az emberektől, félnünk kell a néptől, hiszen Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt a választ adták Jézusnak: nem tudjuk. Erre ő így felelt: akkor én sem mondom meg, milyen hatalom birtokában teszem ezeket. Mennyire más a főpapok viselkedése, mint Bileám profétáé, ezért az őszinte, nyitott szívű pogány profétáé. A főpapok Jézus kérdésére, hogy keresztelő János keressége honnan volt, Istentől vagy az emberektől, nem hajlandók válaszolni, hanem mérlegelni kezdenek. Mi történik, ha azt mondjuk, hogy nem, nem Istentől való? Mit szól majd a nép, akik mindannyian hitték azt, érezték és tudták, hogy János keressége Istentől való? És mit szól majd akkor Jézus, ha esetleg azt mondanák, hogy igen, Istentől való volt? Akkor azt fogja kérdezni, miért nem hittetek neki? Szavukon fogja őket. A főpapok csak mérlegelnek, hogy mi történik az egyik vagy a másik válasz esetében. A kérdést magát, hogy valóban Istentől való volt-e János keresztsége, fel sem teszik önmagukban. Ezzel érdemben nem is foglalkoznak. Még akkor is becsületesebb volna a válaszuk, ha egyszerűen megmondanák, hogy ők úgy gondolják, János keresztsége nem Istentől való, csak emberi mű volt. A főpapok azonban kitérnek a válasz elől. Nem tudjuk. A cinikus agnoszticizmus a legkényelmesebb. Nem állít és nem tagad, nem kötelezi el magát, nem vállal felelősséget, még a tagadáshoz sem veszi a fáradtságot. Ki így gondolja, ki úgy gondolja. Igazság nincs, csak vélemények vannak. Ez a közöny igazából a legradikálisabb tagadás, a legradikálisabb elutasítás. Ahogyan igen gyakran egy párkapcsolatban is, ha valaki soha nem hajlandó dönteni a társa mellett, nem mond neki se igent, sem nemet, soha nem veszi feleségül, nem vállalja föl, de eldobni sem akarja, hanem inkább csak a maga hasznára esetleg ezt a kapcsolatot használni, élvezni. Ez igen gyakran a személynek a legradikálisabb elutasítása. Aki őt mint embert az egész életével soha nem vállalja föl, hanem megmarad valahol félúton. Jézus a főpapok, az írástudók magatartására hasonló módon reagál, nem válaszol annak az embernek, aki nem hajlandó dönteni sem, aki nem tud nyílt kártyákkal játszani, letenni valamit az asztalra, ezzel az emberrel Isten nem tud mit kezdeni. Ő a sötétségben marad. Ezen az adventi napon Krisztus minket is kérdez. Hiszünk-e abban, hogy János keresztsége és mindaz, ami utána jött, a messiás megjelenése valóban Istentől van? Hiszük-e azt, hogy ő az élő Isten fia? Benne maga az Isten végtelen szeretete jött ebbe a világba. Isten valóban önmagát adja nekünk. Hiszem-e azt, hogy az én életemben is minden nehézség, sötétség, fájdalom, betegség, magány ellenére Krisztus fénye ott ragyog. Hiszem-e, hogy ő az Istentől jött, hogy ő legyőzte a bűnt és a halált, föltámadt, és jelen van azóta is a világban. Jézus a mai napon minket kérdez. Mi lesz a válaszom? A jeruzsálemi főpapok gyilkos közönye, nem tudom, nem is érdekel, vagy pedig Bileámnak, ennek a pogány profétának a bátorsága, érzékenysége, halló szíve, aki távolból is jövendőlt a messiás csillagáról, aki megnyílt a messiás titka előtt. Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk. Jézus kérdezi a főpapokat, az írás tudókat, és kérdez minket is. Hisszük-e, hogy ő valóban az Istentől jött, ahogy János keresztsége odaföntről volt az Istentől? Hisszük-e, hogy Isten kopogtat az életünk ajtaján, és tudunk-e neki ajtót nyitni? Úgy, ahogyan tette Bileám, ez a pogány proféta. Szent Ágoston a vallomásaiban gyakran ír arról, az Úristen mindig kereste őt, akkor is, amikor ő még szinte menekült előle. Valahogyan úgy, ahogyan egy szarvas menekül a vadász elől. Ágoston azt mondja, mindig érezte maga mögött az Úristen lépteit. Tudta, hogy ott van. Tudta, hogy keresi őt. De próbált még kitérni előle. És aztán később, amikor végre igent mond az isteni hívásra, akkor azt írja, későn szerettelek meg. Örökké új szépség. Velem voltál, de én nem kerestelek. Ragyogtál, világítottál, és aztán végül is megnyitottad vakságomat. Az Isten keresi az embert, kopogtat az életünk ajtaján. Nemrégiben egy állami gondozásban fölnőtt fiatal mondta el, hogy eleinte az élete óriási keserűségben telt, kábítószerek rabjává lett, igen gyakran vágta föl, karcolta meg az ereit. Sokszor mondták neki, hogy próbálja végre elfogadni azt, hogy a szülei eltaszították, mire ő mindig azt mondta, hogy tudomásul venni, azt tudom, ezt a tényt tudomásul venni tudom, de elfogadni ezt soha nem lehet. Ezt az óriási űrt, szeretet hiányt, sebet, ezzel rendkívül nehéz együtt élni. Ebben a fájdalomban élt, és abba a gyermekotthonba, ahova került, egy idő után kezdett bejárni egy különleges hívő ember, aki a bent élő gyerekekért mindig imádkozott. És neki is javasolták, hogy menjen el, kérje meg az illetőt, hogy ő érte is imádkozzon. Ez a fiatal lány eleinte elutasította ezt a lehetőséget, mondta, hogy ilyen ostobaságokban nem hisz. De végül egyszer mégiscsak belement, mondta, hogy nem fog neki ez ártani. És ahogyan az idősebb ember elkezdett érte imádkozni, valami egészen különleges érzés járt át azonnal az egész testét. Elkezdtek folyni a könnyei. Nem valami egész testét megrázó zokogás volt ez, hanem halkan, csöndesen áradtak a könnyei. Az óriási fájdalom, ami benne volt, kezdett fölszakadni. Nem egyből változott meg az élete, nem egyből tudta letenni a kábítószert, hanem kellett ehhez még idő. De az Úristen kopogtatására, zörgetésére lassanként megnyitotta a szívét. Isten kopogtat és zörget az életünk ajtaján. Egy régi legenda szerint három fa nőtt egymáshoz közel az erdőben, és mind a háromnak különleges álmai voltak. Az első azt mondta, szeretne kincses láda lenni, amelyben hatalmas kincseket, drága köveket tartanak majd. A második azt mondta, hajó szeretne lenni, amely hatalmas királyokat, hadvezéreket hordoz. A harmadik azt mondta, szeretne jelvény lenni, vagy oszlop, vagy zászlórud, amelyre mindenki fölnéz. Teltek múltak az évek, kivágták az első fát, és ő belőle készült Jézus jászola, az az állatetető, ahová a messiást, a világ legnagyobb kincsét, a világ világosságát tették, és a fa boldog volt. Aztán telt múlt az idő, és kivágták a második fát, és ő belőle készült az a bárka, Péter bárkája, amelyre Krisztus, a leghatalmasabb az élő Isten fia föllépett, amelyről tanított. És végül kivágták a harmadik fát is, és ő belőle ácsolták Jézus keresztjét. Azt a keresztfát, amelyre az ő vére folyt, amelyre azóta is föltekint a világ. Az ember legnagyobb, legigazibb vágya az Isten. Semmi más a szívünket egészen betölteni nem tudja, csak ő. Krisztus kopogtat az életünk ajtaján. Kopogtat a történelem ajtaján is. Bebocsátást kér, kéri a válaszunkat. A nyugati modern világunknak, az egyre inkább belülről kiüresedő európai kultúrának, Az egyik legnagyobb sebe, baja az, hogy az Istent több évszázada kezdi elutasítani. Elvágja a szálakat, amelyek ő hozzá kötik. A kultúránkból, az intézményeinkből, a tudományból, a közéletből, a társadalmi berendezkedésünkből, jogrendszerünkből kezdjük egyre inkább kizárni az Istent. Bezárjuk előtte az ajtót. Benedek pápa erről mondta, ezzel kapcsolatban mondta, hogy a modern nyugati világunk egyre jobban tapasztalja azt a belső sivatagot, amit az ember él át, aki az élet forrásától, az élő Istentől, a Teremtőtől, a létforrásától elvágja magát. Ezt a teljességet, ami egyedül képes egy embert, egy családot, egy közösséget betölteni, ezt a teljességet elutasítja. Az a fajta válság, amit jelenleg Európa és a nyugati világ átél, elsősorban nem pusztán demográfiai válság, hanem mindenek előtt egy szellemi üresség. Egyre több fiatal van, aki alig tud valamiért őszintén lelkesedni, alig tud valaminek tiszta szívből örülni. Nincsenek az életében vágyak, célok, ideálok, nem is tudja, hogy miért él. Egyáltalán nem akar megházasodni. Nem is érti, hogy ebben mi a szép, hogy ő az egész életét végérvényesen, totálisan valakinek oda ajándékozza, és valakinek az életét végérvényesen, egészen elfogadja. Mintha ez a fajta emberi nagyság már hiányozna belőle, hogy képes legyen és akarja az egész életét odaadni. Egyre több olyan fiatal van, aki egyáltalán nem akar gyermeket vállalni és világra hozni. Egy belső válsággal küzd a nyugati világunk, amelynek a végső gyökere az, hogy eltűnt az emberek szívéből, a családjainkból és a közösségeinkből az életforrása. Bezártuk előtte az ajtót. Krisztus kopogtat ennek az adventnek az ajtaján is. Kér minket, hogy utat készítsünk neki. Utat készítsünk ég és föld között, és utat készítsünk egymás felé is. Az elhidegült, elromlott kapcsolatainkban is. Hordjuk el a halmokat, töltsük fel a völgyeket. Advent azt jelenti, hogy elindulunk a vőlegény elé. Elindulunk a végtelen szeretet forrása felé, aki alkotott minket. Fölvesszük a mennyasszonyi díszruhánkat. Megtisztítjuk a lelkünket. Fölkészítjük a családjainkat. És elindulunk a szeretet titka felé. Kedves hallgatók, kedves testvérek, Krisztus kopogtat mindannyiunk életének az ajtaján. Tudunk-e ajtót nyitni neki, megnyitni előtte a családjainkat, és megnyitni előtte a világot, ahová Jézust beengedik, oda ő áldást hoz, békét hoz, életet hoz.
Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.